Napok óta sajtótámadások érik Magyarország köztársasági elnökét, aki eddig nem reagált ezekre. Most viszont köszöntöm a 180 per stúdiójában Schmidt Pál köztársasági elnököt. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Gondolta volna 1992-ben, amikor megírta az újkori olimpiai játékok programjának elemzése című kisdoktori értekezését, hogy kétszer is meg kell védenie majd ezt a disszertációt?
Nem gondoltam. Örültem, hogy egyszer meg tudtam védeni, hiszen nem csak a dolgozatot kellett elkészítsem, hanem annak abban az időben készültünk az első olimpiai játékokra, a barcelonaira, amit én már akkor, mint MOB elnöke készítettem elő. Volt épp elég dolgunk, de én akkor úgy elhatároztam, hogy megírom ezt a doktorit, mert egy késztetést éreztem részben, mint olimpiai bajnok, MOB elnök. Akkor lettem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság végrehajtó bizottságának tagja, elnöke voltam az Olimpiai Akadémiának. Tehát volt minden körülöttem az öt karikáról szólt, és az olimpiai mozgalomról, az olimpiai eszméről.
És
a legjobb tudásom szerint készítettem ezt a dolgozatot, de hozzáteszem, hogy természetesen segítséget kaptam, hiszen a testnevelési egyetem, a közismert nevén TF tanácsa kinevezett mellém egy opponenst és egy konzulenst, ahogy ez minden doktori dolgozatnál szokás.
És ez a segítség volt a Bolgár Georgiev munkája is, amit mit és hogyan, amiből mit és hogyan használt föl, hiszen ez a vádtárgya.
Igen, hát aki valaha is írt doktori disszertációt, az tudja, hogy minden ilyen dolgozata alapirodalmi adatokra épül. Enélkül nem is lehet megírni. Úgy mondom, törzs adatokra épül. A különbségek abból adódnak aztán, hogy ki milyen következtetéseket von le ebből a törzs anyagból, ami jelen esetben az olimpiai játékokra vonatkozik, és amelyek olyan tényadatok, amelyek felelhetők a jegyzőkönyvekben, az olimpiai játékok végső záró dokumentumaiban.
De hát ez szó szerinti átemelés nem tesz lehetővé.
Tehát 21 különböző forrás volt, köztük ez a bizonyos a Nikolaj Georgiev által írt könyv is, ami egy nagyon átfogó munka volt, de ő is abból indult ki, hogy egy bizonyos törzsanyagot megemlített, ez a sokat emlegetett 180 oldal, és ha még egyszer kellene írnom, még egyszer ugyanide lyukadnék ki, mert ezek tényszámok, hogy volt-e mondjuk női vívás a berlini olimpián, vagy a judóban hány kilogrammos kategóriák voltak mondjuk Tokióban, ezek tényszámok.
De hát az ebből kiindulás nem jelenthet olyan típusú átvételt, mint amire a hvg.hu újságírója hivatkozik.
Nézzük meg, először is, ugye itt a plágium szót használják, amit én nem szívesen használok, különösen a saját dolgozatommal kapcsolatban, de azért amennyiben egy szó nincs definiálva, akkor meg kell nézni a magyar értelmező kéziszótárt. Márpedig az úgy a plágium szó jelentése szellemi termék eltulajdonítása. Abban az esetben tehát, hogy egy tanulmány a bibliográfiájában, amit én is csináltam a hivatkozások között, szerepeltet egy művet felhasznált irodalomként, akkor ez a úgynevezett szellemi eltulajdonítás fogalma, ez kizárt, és továbbá nincs értelme.
De ha már a hivatkozásokat említette, megmondom őszintén, bölcsész végzettségüként magam is nagyon furcsálom, hogy hogyan készülhet el úgy egy dolgozat, hogy nem szerepelnek benne lábjegyzetek, végjegyzetek, csak felhasznált irodalom. Az akkori szabályozás szerint ez megengedhető
Igen,
volt?
Ez bőven megengedő volt, és megismétlem még egyszer, a szabályokat nem én hoztam, hanem a szabályokat az egyetem akkori szabályzata, és az én konzulensem és opponensem, akik végig figyelték a munkámat, végignézték a felhasznált szakirodalmat, egyébként 21 különböző könyvből merítettem, hogy a bizonyos törzsanyagot tisztában legyek, és ők, amikor kész voltam a dolgozattal, még egyszer átnézték, tartalmilag és formailag, és megfelelőnek találták. Ebben benne van az is, hogy a szakirodalmat hátul a könyv végén szerepeltettem, elsőként feltüntetve azt a sokat vitatott könyvet, amiről itt beszélünk, a Georgiev munkáját. De azért azt hozzá kell tennem, engedje meg nekem ezt a kis kitérőt, hogy én ezt a Georgievet, egyébként egy bolgár sportvezető volt, már abból a korából is ismertem, nagyjából egy idősek voltunk, és én jól ismertem, mert ő kint dolgozott Lozanban.
És dolgoztak egy.
És én elmondtam neki, akkor az ő könyve már régen megvolt, hogy én is szeretnék egy ilyen dolgozatot írni, kis doktorit, majd erre engedje meg, hogy visszatérjek, hogy kis doktorit hangsúlyozottan, és akkor ő ennek nagyon örült, hogy na, lám, vár is gyümölcsöt hoz az ő munkája, hogy van egy olimpiai bajnok, egy olimpiai bizottság, egy NOB-tag, majd idéz az ő munkájából.
Ugyanakkor nagyon sokat, ő már sokat meghalt, ültünk. Őt nem tudjuk megkérdezni, de a lányát megkérdezte a hvg.hu újságírója, aki azt válaszolta erre, hogy nem tud arról, hogy volt közös munkájuk.
Hát a kérdés feltevésében volt a hiba, mert ha valaki megkérdezi ezt a kisasszonyt, a Malina Georgievát, aki egy sportterületén dolgozik most is, akkor az pontosan visszaidézi, hogy jól ismert az édesapja engem, illetve én jól ismertem az édesapját, és hogy igenis együttműködtünk, mert ő segítette az én munkámat. Persze azt képtelenség azt kérdezni, hogy úgy gondolja, hogy Schmidt Pál segítette az ön édesapjának a dolgozatát, természetesen ez nem áll fönn. De vissza, ő nekem nagyon sok tanácsot adott, hiszen ő ennek a kutatója volt hosszú éveken keresztül ott Lozanban.
Ugyanakkor a disszertáció elfogadásának a kritériuma, hogy önálló kutatás eredménye legyen, valamint, hogy eredeti új tudományos eredményt mutasson föl. Megmondom őszintén, az újkori olimpiák története, pontosabban az újkori olimpiai játékok programjának elemzése kapcsán nem sok eredeti következtetésre lehet jutni.
Lehetett azért, mert abban az időben, 92-ben egyre nagyobb szerepet kapott a televízió, és nagy hatása volt a sportokra, hogy melyek maradjanak, melyek távozzanak a programból. Megjelent nagyon erősen a sporttudomány, a dopping, az elüzletesedés. Tehát ahogy korábban állandóan foglalkoztak amatőr és profi kérdéssel, a nők szerepe a sportban. Tehát nagyon sok minden abban az időben változott, és hagyd tegyem hozzá, hogy azért is éreztem fontosnak ez a dolgozat megírását, mert ez egy hiány volt Magyarországon, hogy lássuk, hogy mi veszélyezteti a magyar sikersportokat, és hogyan lehet őket adott esetben védeni. Gondolok itt abban az időben, talán aki emlékszik rá, hogy bizony az öttusát, a vízilabdát, a kajakkenut, még a birkózást és a vívást is oda sorolták, amelyek nem túl elterjedtek a világon, és nem annyira népszerűek.
Elnök úr említette, hogy ki akar térni a kis doktori disszertációra. Azért, mert esetleg ebben az esetben megengedhető, hogy olyan oponensei legyenek a dolgozatnak, akikkel ön korábban munkatársi kapcsolatban állt, hiszen a két oponens az a Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának volt tagja, amelyet ön 1990-ig elnökölt.
Jó, de hát ez mind társadalmi munka volt, ezekért semmiféle honoráriumot nem kaptak, és értelemszerű, hogy az Olimpiai Akadémián azok az emberek szerepeltek, akik a sporttörténetet, akár az ókort, akár az újkort Tövérehegyére ismerték, sőt, ebben szereztek tudományos fokozatot. Nem én jelöltem az oponenst és a konzulest, még csak nem is én kértem őket, hanem ezt az egyetemi vagy kari, vagy az egyetemi tanácsot.
És önnek sem járt pénz a disszertáció sikeres megvédése után?
Hát igen, ez is megjelent, hogy milyen nagy összegeket, több millió forintot említettek, mint ténykérdést. Hát ugye én ez az első alkalom, hogy megszólalok az ügyben. Aki ezt föltette, az a teljes járatlanságról tett tanúbizonságot saját magáról, hiszen a kisdoktori, amit megismétlek, kisdoktori dolgozat volt, és nem PhD vagy PhD, ahogy ezt mostanában mondják, az nem jár semmilyen anyagi kompenzációval, sem előnnyel, sem járandósággal, sem fizetéskiegészítéssel. Tehát ez egy nagyfokú csúsztatás volt, mint meg annyi más. De ez, hogy tartalmilag ez egy kisdoktori volt, ez azért fontos, mert ez megengedte, hogy a dolgozat végén egyben soroljam fel a forrásmunkákat. Ma már a nagy doktorik esetében, illetve a PhD-k esetében minden oldalon, sőt minden soron kell jelezni, hogyha valakitől idéztem. Ez akkor el lett intézve egyetlen egy mondattal, hogy fölsoroltam, innen kezdve az úgynevezett plágiumvád nem áll meg.
A mai nap híre, hogy a Semmelweis Orvostudományi Egyetem tényfeltáró bizottságot állított fel a dolgozatának és a dolgozata körülményeinek kivizsgálására. Mit vár ettől a vizsgálattól? Hiszen a vád fennáll, elhangzott a sajtóban, a hvg.hu bejelentette, hogy a bizonyítékokat is a bizottság rendelkezésére bocsátja.
Minden adat rendelkezésre áll. Annak idején summa cum laude minisztrist kaptam az írásos és a három témából lefolytatott szóbeli értekezésemre, sportszervezésből, sporttörténetből és filozófiából kellett szóban is megfelelnem. Az is dicséretes az, ahogy mondják, summa cum laude volt. Én azt várom, hogy végre pont kerüljön erre az ügyre, a végére. Nagyon remélem, hogy pozitívan kerül, hogy tisztázni tudom magam ezzel az olyan vádolról, ami mögött semmi más nem tudok feltételezni, mint kimondott rossz indulatot. Mert aki ismeri az ilyen doktori disszertációknak a lényegét, annaknak tudni kell, hogy van egyfajta törzsanyag, amit szerepeltetni kell, és az nem szellemi tulajdona senkinek. Az, ami kötelező hivatkozás, és van egy rész, az én esetemben 30-35 oldal volt, ahol következtetéseket vontam le, amiben meg próbáltam valami olyan összefoglalását az eddig történteknek, ennek a törzsanyagnak, hogy hogyan tovább, ami előre visz. Tehát ha majd megnézik, és ilyen szemmel nézik, hogy mi volt a kötelezően szerepeltető törzsanyag, és mi volt az én hozzáadásom, akkor nagyon remélem, hogy pozitívan bírálják el.
Kíváncsian várjuk a vizsgálat eredményét, de pont került Magyarország alaptörvényének végére is, amelyet ön országszerte igyekszik, fogalmazok így, népszerűsíteni, de mindenképpen a legfontosabb csomópontjait megismertetni az emberekkel. Mi változott azóta, vagy hogyan változik az életünk, amióta az alaptörvény életbe lépett?
Hát ugye hatályba lépett az alkotmány helyett az alaptörvény. Azért ennek voltak emocionális és nagyon fontos a magyar történelem számára momentumai, ilyen, hogy elkerült az 1949-es év a régi és ideiglenesnek deklarált alkotmányunkról, és az a 2011-es évszám került oda, amelyben első alkalommal voltunk elnökei az Európai Uniónak. Ugyan... Ez az alkotmány, én úgy érzem, hogy ez ugyan támadták, de a körülötte lévő zaj egyre inkább csitul, mert mindenki látja, hogy a részben a nemzeti hitvallás része, ami határozottan magyar, a magyar történelem, a magyar hagyomány, a magyar egyfajta igazi hitvallás, hogy mi fontos nekünk, hogyan képzeljük az életünket, miért fontos az emberi méltóság, miért fontos nekünk a család, miért fontos a történelem, miért fontos a határon túlélők, a világon bárhol élő magyarok. Ez egy része, ezzel az Európai Unió nem is akart foglalkozni. A második részében pedig azért föllelhették azokat, hogy ez igazi európai alkotmány, hiszen átvettük az alapjogi kartát, ahol az emberi jogok biztosításáról van szó, az emberi méltóságról, és elsősorban, és az, hogy mi hangsúlyt fektetünk a családra, az, hogy egy munkaalapú társadalmat szeretnénk létrehozni, az, hogy a rend irányába mozdulunk. De még az a meglepő passzus az alaptörvényünkben is, hogy egy adósságféket is az alaptörvényben szerepeltetünk, hogy senki a következő generáció terhére nem vehet föl mindaddig nagy adósságot, amíg le nem hozzuk az adósságot 50% alá. Azért ezek most már Európában is megbecsült elemei.
Kétségtelen, hogy a nemzetközi közvéleményben is érkeznek most már pozitívan értékelő hangok a magyarországi alaptörvényről, de hogy csitulna a zaj, azt nem feltételezem tekintettel arra, hogy a sarkalatos törvényekben rejlik a lényeg.
Igen, hát azt kell mondanom, hogy a sarkalatos törvények adják az eszenciáját, ugye, mert egy keret maga az alaptörvény, és az a számtalan a sarkalatos törvény, ami mostanában megszületett, ahhoz, hogy életbe léphessen az alaptörvény, az egy óriási munkát hárított mindenkire, aki ebben részt vett, a kormányra, a parlamentre, és hozzáteszem az én hivatalomra is, akik a végső pontot az aláírással szentesítik ezeket a törvényeket. Az én posztom az, hogy alkotmányosság szempontjából vizsgáljam meg a hozzám kerülő törvényeket, és nem találtam olyat, ami annak ne állta volna ki a próbáját.
Mennyire tüzetesen vizsgálták?
Hát megkapom a teljes anyagot, megkapom a parlament hozzáfűzött kommentárját, megkapom, és követjük születése közben a bizottságoknál lefolytatott vitákat is. Tehát tudjuk, mire elém kerül egy alkotmány, az én hivatalom, az nekem egy kivonatot készít, ez az adott esetben 8 és 12 oldal körül van, pontosan a feltárják, hogy miért született ez, milyen hozományai vannak, milyen hatása lesz erre vagy arra, amiről az szól. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos részek, és ez, ha most az Európai Unió, miközben tárgyalunk velük nem elsősorban ebben az ügyben, hanem abban, hogy a gazdaságunk stabilizálása és talpraállítása érdekében egy sikeres IMF és egy sikeres Európai Uniós tárgyalást kell lefolytassunk. Most benyújtottak nekünk egy-két számlát, hogy igen, de előbb ezt is vizsgált felül. Én úgy gondolom, hogy a kormánynak ez nem okoz majd nehézséget, vagy a parlamentnek, mert olyanokat kértek, ami szerintem teljesíthető.
Mi ebben az ön szerepe? Van-e ebben önnek szerepe? Már csak azért is kérdezem ezt, hiszen Hajdani európai parlamenti képviselőként jól ismeri a mechanizmust, a működését.
Hát nem lekicsinyülve a szerepemet, de mégis azt mondom, hogy ez elsősorban a törvényhozóknak a most a feladata, hogy vagy megvédik az eredeti álláspontjukat, vagy azt mondják, hogy hát ha ez az elvárás, ebben tudok segíteni. Itt, ha jól emlékszem, akkor a Nemzeti Bank függetlenségét hangsúlyozzák, hogy azt vissza kell állítani. Egyébként nem érzem, hogy bárki veszélyeztetné a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét. Mitől kell függetlennie legyen? Csak nem a kormánytól. hiszen ő kezeli a mi tartalékainkat, és a világon mindenhol, bár mondják, hogy független, de legszorosabban együtt kell, hogy működjön azok, akik a gazdaságot csinálják, tehát így a kormányra gondolok. A bírók...
Tehát a kormánytól nem az ország érdekeit kell a saját belátása szerint a legjobban képviselnie a Magyar Nemzeti Banknak.
Igen, de hát mégiscsak szoros összefüggésben, ugye hát nem kívül áll az országon, hanem ő a Magyar Nemzeti Bank, ezt így szeretném mondani, mert hangsúlyozva is a függetlenség, az ugye négyféle függetlenség lehet, hát lehet, hogy személyi függetlenséget meg kell őrizni, de igen, más anyagi, meg strukturális, azt vitathatjuk. A másik két kérése is az Európai Uniónak olyan, hogy úgy érzem, hogy ez elfogadható, és hogyha ezt találják legfontosabb kifogásnak, itt elég kell menni annak, hogyha valamit mi kérünk tőlük, és ők is kérnek tőlünk valamit, akkor azt legjobb, hogyha teljesítjük, és úgy tudjuk a tárgyalásokat tovább folytatni.
Akkor ezek szerint a Magyarországot ért támadások és vitákkal kapcsolatosan nincsen köztársasági elnöki teendője és feladata. Akkor mik?
Van, folyamatosan van. Tegnap épp a svéd külügyminiszter úr volt nálam, ugye a Raoul Wallenberg évet kezdjük, aminek én vagyok a fővédnöke, és egy másfél órás beszélgetésen vettünk részt. Itt is előkerült az új magyar alkotmány, az alaptörvény, természetesen ő az ővékéről is beszéltünk, és én kiállok a magyar alaptörvény mellett. Én úgy gondolom, hogy az európai, hogy az modern, hogy az magyar, hogy a következő generációk demokráciáját, békéjét, jogbiztonságát, emberi jogait biztosítja, garantálja. Tulajdonképpen ez egy szerződés, ez az alaptörvény, ezt elmondom mindenkinek a múlt és a jövő között, és ez szerintem jó néven veszik, hogy az ország első embere védi az alaptörvényt, és védi azokat a sarkalatos törvényeket, amik megszülettek, mert ez mozdul a rend irányába, és ezt várják tőlem. Én egyfajta első diplomatája is vagyok ennek az országnak.
Mik a legközelebbi lépései köztársasági elnökként, az ország első diplomatájaként programjának következő pontjai?
Ha ilyen diplomáciai missziót kérdez, akkor a finn elnökasszony meghívására Helsinkibe utazom a hónap végén, ahol 9 államfő. Ez egy hagyományos találkozó, tavaly mi voltunk a házigazdák. A európai ügyeit van is 2 téma, de hát általában most nyilván, hogy a gazdálkodás kerül előtérbe, ugye az euró helyzete, az erős Európa kérdése, az együttműködés, a szolidaritás, a különböző alapok kérdése. Ez egy nagyon hasznos dolog, először is magasrangú szinten tárgyalunk ügyeket, másodszor kétoldali találkozókra is van lehetőségem. És aztán hát egyeztetve a kormányfővel és egyeztetve a külügyminiszterrel van egy programom, egy külföldi programom is, ahol elég sok helyre eljutok az idén, például Rióba fogok, a Rio plusz 20, így mondják, Rio de Janeiro-ba egy környezetvédelmi világkonferencián államfőként felszólalni.
Holnap viszont Egerbe megy, ahol rendhagyó osztályfőnöki órát egy gimnáziumban tart, jól lehet az előzetes elképzelések szerint az Eszterházy Károly főiskolára ment volna.
Igen, a hivatal vezetői azt kérték, hogy ha egyetértésemmel tegyük át a találkozót a főiskoláról egy középiskolában, mert ott most vizsgaidőszak van, és ott nehezen tudnának a diákokat összehozni. Ezért viszont tanítási nap van, és ezt másfél órára az én kedvemért felfüggesztik, és akkor tartok egy ilyen, most már azt mondom, hagyományos, mert 9-szer fogom tartani középiskolásoknak egy osztályfőnöki órát, ahol természetesen a legfőbb téma az egészséges életmód, az élethosszig tartó tanulás, a belső fejlődésnek a kényszere, a szép magyar beszéd. Én ezt jó kedven csinálom, ezt nem változtat a lényegen, hogy most főiskolán vagy középiskolán tartom ezt az órát.
Schmidt Pált, Magyarország köztársasági elnökét hallottam.